Petőc András, szépírói műhely, próza és dramaturgia. A bevezető előadás felvétele következik.
Elkezdjük a órát. Bemutatkozom, Petőc András vagyok. Tulajdonképpen az óra önökből fog állni. Ezt előre elmondom, mert ez egy gyakorlati foglalkozás. Tehát, hogyha önök esetleg arra számítanak, hogy én itt előadásokat fogok tartani hétről hétre, örömmel jelentem, nem ez lesz. Hanem önök fognak írni, dolgozni, és azokat fogjuk átbeszélni. Számtalan alkalommal fölteszik a kérdést, talán önök is fölteszik, de remélhetően nem, azt a költői kérdést, hogy az írás, a szépírás tanítható-e? Avagy, aki szép ír, az úgy születik, Pallas Athéné fejéből előpattan, és már is zseniális prózaíró, vagy dramaturg, színházi szerző, vagy esetleg alanyi költő. A szépírás tanítható, és ezzel fogunk foglalkozni, hogy megpróbáljuk ezt tanulni. Hogyan lehet tanulni? Az én felfogásom szerint, és ebben különbözik az én kurzusom másokétól, de vannak más kurzusok is természetesen, akkor tudjuk tanulni, ha gyakoroljuk, ha csináljuk. Tessék jönni, bátran helyet foglalni, bárhol, tessék csak leülni, fújja ki magát, igen, köszönjük szépen. Igen, metrópótló, működik. Tehát akkor tudjuk tanulni, hogyha gyakoroljuk az írást. Nem várjuk meg az ihletett pillanatot, hanem leülünk a gép elé és dolgozunk. Ezt minden író így teszi és csinálja alkalmattán. Az írásnak, a tehetségnek a 90%-a vagy 95%-a munka. Ez munka. Nem arról szól a történet, hogy az ember egyszer csak rádöbben arra, hogy milyen zseniális. Ahogy Thomas Mann testvére, Heinrich Mann mondta Thomas Mannról, Thomas csak 8-tól 12-ig zseniális. Mert Thomas Mann 8-tól 12-ig ült a írógépe előtt, és akkor dolgozott. Akkor viszont folyamatosan. Tehát, hogyha tanácsolhatok valamit, és írással akarnak foglalkozni, akkor próbáljanak találni maguknak egy időt, egy időintervallumot, a nap egy részét, amikor azt mondják, hogy bármi van, akkor is leülnek a gép elé, és úgy tesznek, mintha írnának. Bármi van. Hogyha csak nézik az üres gépet, az is jó. Csak ne Facebookozzanak, ne e-mailekre válaszoljanak, a mobiltelefont lehetőleg kapcsolják ki, nézzék az üres papírt, hát, ha eszükbe jut valami. De ha nem nézik az üres monitort, vagy az üres papírt, akkor biztos nem fog eszükbe jutni. Semmi se. Jó? Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, hogyha írással akarnak foglalkozni, nem mutassák meg családtagjaiknak, szerelmeiknek, apjuknak, anyjuknak, gyermeküknek, egyéb hozzátartozójuknak. Nem mutassák meg. Semmiképpen se. Nem kell. Nem kell megmutatni. Minden ilyen megmutatás, minden ilyen családban történő esemény, az kontraproduktív. Akár dicséri a családtag, akár szidja. Semmiképpen se működik. Az írásukat próbálják megmutatni szerkesztőnek, próbálják megmutatni szerzőtársnak, bárkinek, de ne családtagnak. Ez az egyik dolog. Igen, ott tartottam, hogy az írás, mint olyan, tanítható-e és tanulható-e. Ugye tulajdonképpen mi most tanulni fogjuk az írást. Minden szerző esetében nagyon pontosan meghatározható, hogy az illető melyik iskolában tanulta az írást. József Attila például Juhász Gyula nevű iskolában tanulta a költészetet. Petőfi Sándor például Vörös Marti Mihály nevű iskolában tanulta a költészetet. A legkülönbözőbb prózaírók esetében is ugyanez elmondható. Az ember kiválaszt magának valamiféle mestert, és az a mester útmutatása szerint próbál dolgozni. Vörös Sándor a mesterét Kosztolányi Dezsőben találta meg. És Kosztolányi Dezsőnek küldözgette a munkáit, írogatta a leveleit, és hát a fennmaradt levelezés szerint nagyon pontosan tudjuk azt, hogy szegény Vörös Sándor hogy megijedt, amikor egyszer Kosztolányi nem tegezte le a válaszlevelében. Mert úgy érezte, hogy akkor a mester haragszik. Ez egy nagyon szép történet. Vörös Sándor írja Kosztolányi Dezsőnek, hogy kedves mester, talán megtetszett rám haragudni az elmúlt hetekben, mert hogy a legutolsó levélben nem tetszett engem tegezni. Teljes rémület, Vörös Sándor a mesterét, akitől tanulja a költészetet, azt ahhoz a viszonyulását nagyon szépen megmutatja. Én magam is mindenféle ilyen iskolákba jártam. Nekem a költészetben volt egy Erdély Miklós nevű tanárom, aki bizonyos szempontból egy nagyon nagy költő, de hát nem nagyon ismert, egyébként szélesebb pillanat. Ő itt van. Ő személyesen itt van, igen. Igen. Jó, hát nem tudom, hogy fog működni, de majd összehozzuk a dolgot, jó? Elnézést, csak a titkárnő, aki foglalkozik ezzel az egész anyaggal, ez ő hívott, mert ugye a Skype-al gond van. Jó, majd ezt is mindjárt megoldjuk. Tehát mindenféle, legkülönbözőbb iskolákba járnak azok, akik írással akarnak foglalkozni. Ezt a mester-tanítványi viszonyt próbáljuk itt kvázi iskolai keretek között megvalósítani. Ez a szándék. Az irodalom és a művészet az egy rendkívül fura intézmény, ilyen szempontból is, és nem egy szimpatikus dolog, ugyanis jó esetben az irodalomban és a művészetben nincs demokrácia. Megyünk afelé, hogy legyen, mert valamiképpen az internet, ahogy elárasztja az internetet a különböző írói kezdeményezések sokasága, az egy kicsit teríti is valamiképpen a irodalmat és a művészetet, de mégis az irodalom és a művészet az egy hierarchikus rendszer. Folyamatos kiválasztás van, kiválasztás, egy versenyhelyzet tulajdonképpen. Ha bárkinek bármilyen problémája van, hozzám forduljon, hogy milyen csalódást okozott az első óra, minden csalódás. Ugye Kierkegaard a Vagy-vagy című munkájában leírja, hogy házasodj meg, és csalódni fogsz, vagy ne házasodj meg, és csalódni fogsz. Ugye? akár megházasodsz, akkor is csalódsz, ha nem házasodsz meg, akkor is csalódsz. Ugye bármilyen választás mindig csalódást okoz. Na, tessék! Ja, úgy érzi, hogy ha kiválasztás van, akkor az, akkor van demokrácia. Ez egy filozófikus kérdés, de megvitathatjuk, igen. Igen, ez kétségtelen. Én úgy értettem, hogy a irodalom és a művészet egy hierarchikus rendszer, tekintélyelvek jelennek meg a irodalomban és a művészet. Hogy az olvasó dönt, hát az olvasót is nagyon lehet befolyásolni őszintén. Ez tévedés. Adatok szerint nem zuhan a könyvek vásárlási aránya. Nem. Ez abszolút tévedés, de ebben most nem megyek bele, ez nagy tévedés. De rosszul tudja. Soha ekkora forgalma a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének, mint például az elmúlt évben. Rá kell menni a MEKE-ének a honlapjára, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, milliárdos tétel, a hatalmas piac a könyvpiac. Ön azzal téveszti össze, azzal a legendával, ami egy pártállami struktúrában jelen volt a 60-as, 70-es években, amikor nagyon kicsi volt a címszám. Nagyon kevés szerzőt adtak ki, és nagyon kevés, valójában kevés könyv jelent meg. Akkor valóban, mivel egy Moldova György megjelent, és rajta kívül nem volt különösebben nagy, őt eladták 50-60 ezer vagy 100 ezer példányban. Ez kétségtelen. Most nagyon nagy a címszám. Boldog-boldogtalan könyvet ad ki. És így megoszlik a vásárlás, de a vásárlás mennyisége, a piac, az nagyon működik. Bemegy a könyvesboltba, és nem tud olyan időpontba bemenni, hogy ne lenne sor a kasszánál. Ez elképesztő. Ez elképesztő. Tehát nyugodtan próbálja ki, és hát ezek adatok. Tehát nagy tévedés, amikor megjelentek ilyen ideológiák, hogy az e-book majd átveszi, nem vette át. Amerikában se vette át. Az emberek könyvet vesznek. És ez jó. Ez jó. Csak valóban egy verses kötet nem fogy el 10 000 példányban. Ez kétségtelen. De azért, mert 20 millió verses kötet jelenik meg. Mindenki kiad könyvet. Önök is előbb-utóbb ki fognak adni egy könyvet. Nagyon jó lesz. De nem fog elfogyni az önök könyve sok ezer példányba. Tehát ilyen szempontból ezt a legendát, hogy a könyvpiac zsugorodik, és hogy az emberek nem vesznek könyvet, ezt most tegyük félre, mi bízunk abba, hogy ez még sokáig működni fog ez a dolog. Hogyha már írással foglalkozunk, akkor próbáljunk ebben hinni és ebben bízni. Hogy a házi feladatra térjünk rá, illetve arra térjünk rá, hogy hogyan is néz ki ennek a mostani kurzusnak a struktúrája. Ugye ez próza és dramaturgia. Ez valójában két műfaj. Két műfajról fogunk beszélni. Először önök írnak kisprózát, és aztán ezt a kisprózát színpadra alkalmazzák. Meg fogunk nézni kisprózákat, hogy találjunk példát, hogy hogyan is írunk meg egy kisprózát, és aztán arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is alkalmazzuk ezt színpadra. Egészen más egy prózai műnek a struktúrája, mint egy színpadi műnek, vagy egy dialógusokra épülő műnek, ami alatt mondjuk érthetjük a filmforgatókönyvet, a hangjátékot és a színpadi művet, a drámát. Bármelyiket is választják, választhatják akármelyiket, ugyanaz lesz a struktúra, és ez mind-mind különbözik a prózai műtől. Most meg fogunk nézni egy-két kis prózai alkotást. Egy-két kis prózai alkotást, és utána megbeszéljük azt, hogy hogyan lehetne ezt adott esetben színpadra alkalmazni. Először elő fogjuk venni Örkény Istvánnak a Ballada a költészet hatalmáról című munkáját. És utána pedig meg fogunk nézni egy mesét, és az lesz a feladatuk majd a következő órára, hogy írnak egy mesét. Csak az elejét fogjuk megnézni ezeknek a munkáknak, hogy az indítást egy kicsit, az indítással megbarátkozzunk. Ugye ismerik, ki az, aki esetleg ismeri, vagy olvasta ezt a Örkény egy percest? Ismerik, jó. Ugye úgy kezdődik, hogy a körúton állt egy telefonfülke. Vagyis van egy szituációnk. Önök, amikor elkezdenek majd írni valamilyen elbeszélést, akkor gondoljanak arra, hogy először teremtünk egy szituációt. Veszünk egy másik munkát, Benedek Elek nyomán egy mesét veszünk elő. Egyszer volt, hol nem volt, az Operenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túl onnan is túl. Ugye így kezdődik. Volt egyszer egy király. Vagyis ismét megteremt egy szituációt. Ott van egy királyunk, van egy telefonfülkénk. Na most, hogyha visszamegyünk a költészetre, mit csinál Örkény? Azt mondja, a körúton állt egy telefonfülke. Ez a helyzet, ez ővele foglalkozunk. Megvan a hősünk. Ajtaja sűrűn nyitódott, csukódott, az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön, stb. Stb. Az első bekezdés nagyjából elmondja, hogy mi is történik ezzel a telefonfülkével. És utána azt mondja, egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Fölhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Vagyis mi történik? Van egy szituáció, amikor megismerjük a helyzetet, és egyszer csak történik valami. Elindítja a cselekvést a novellában. Elindít egy folyamatot. Tehát önök is, amikor majd írnak egy novellát, egy mesét a következő alkalomra, akkor így csinálják. Van egy szituáció, és egyszer csak történik valami. Nézzük meg, hogy mi történik a Benedek Elek esetében. Azt mondja, egyszer volt, hol nem volt, az Operenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túl onnan túl, megálljatok, csak nem jól kezdettem. Hát, volt egyszer egy király. Ugye? Itt vagyunk. Volt egyszer egy telefonfülke, volt egyszer egy király. Ugyanaz. Az, hogy kicseréljük a szereplőket, annak nincs jelentősége. Magyar király volt az, mert Budán lakott. Szituációt megismerjük. Melyik volt, nem tudom, elég az, ahogy egyszer ez a király az Operenciás tengeren túl járt háborúba, és amikor onnét visszaindult a tengerben, meglátott egy aranyhalacskát. Vagyis, mi történik? Elindul a történet. Ugyanaz a struktúrája a dolognak, mint az Örkény esetében. Belépett a fülkébe a költő. Egy napon. Ő meg megpillantott egy aranyhalacskát. Egyszer csak ez történt. Van egy király, van egy telefonfülke, van egy aranyhal, van egy költő. Egyszer csak a király találkozik, nem a költővel, hanem az aranyhallal. Egyszer csak a telefonfülke találkozik, nem az aranyhallal, hanem a költővel. Ugyanaz. Tehát megvan a struktúránk, van egy szituációnk, és egyszer elindítjuk a cselekvést. Egyszer csak történik. Egy napon ez van. Nem írunk nagy bevezetőket. Hajlamosak vagyunk arra, amikor első novelláinkat írjuk, hogy elkezdjük Ádámtól Évától. És leírunk 20 millió dolgot feleslegesen, hogy azzal az illetővel mi van, hogy van, mikor született, nagypapája, ez volt, az volt, stb. Nyúlik, mint a rétes tészta. Nem. Vegyünk egy szituációt, és indítsuk el a cselekvést. A többi úgy is kiderül. Bízunk valamit a olvasó képzeletére is. Tehát gyakorlatilag gondolkozzunk struktúrában. Hogyha ezeket az indításokat megnézzük, nagyon érdekes ilyen szempontból a szituációba helyezés kérdése. Tehát rögtön az elején meg kell teremtenünk egy atmoszférát. Nagyon fontos, hogy ez az egyszer volt, hol nem volt helyzet. Volt egyszer egy király. Lehet másképpen is, de valójában ugyanez történik. Ugye a magyar irodalom egyik legnagyobb alkotása egy Nobel-díjas regény. Melyik a Nobel-díjas regény? Egy ilyen regényünk van, a Sorstalanság, igen. Sorstalanság, az hogy kezdődik? Tudják-e az első mondatot? Az első mondat így szól. Ma nem mentem iskolába. Elképesztő indítás. Egyszer volt, hol nem volt. Ma nem mentem iskolába. Miért elképesztő? Azért elképesztő, mert rögtön elindít egy olyan, egyrészt megteremti a szituációt, rögtön tudunk, mit tudunk ebből a mondatból. Megtudjuk azt, hogy ez egy diák. Igen, iskolába kéne mennie. Ezt már például az egész négy szó, de már is tudjuk. Egy diák, akinek iskolába kell mennie. És ma, mai nap meghatározza az időt. Ma reggel nem mentem iskolába, de a reggelt nem teszi oda. Ma nem mentem iskolába. Ez a kezdés egy nagy francia írónak a kezdését reutal, ezt Kertész Imre több nyilatkozatában is el is mondta, esetleg tudják, hogy melyik ez a francia író, Albert Camus. Camusnek a könyvére, vagyis a regényére utal Albert Camus, akinek a Nobel-díjas regénye a magyarul Közöny címmel jelent meg, bár azt hiszem most egy újabb fordításban már az Idegen címmel is megjelent. Eredeti francia címe L'étranger, vagyis az idegen. De a korabeli magyar fordításban Közöny címmel jelent meg. Az ő első mondata hogy szól? Úgy szól az első mondata, ma halt meg anyám. Ez az első mondat. Ma halt meg anyám. Ma nem mentem iskolába. Ma halt meg anyám. Rögtön megtudjuk ebből a dologból, hogy az illető milyen szituációban van, ugye meghalt az anyja, hogy ő meséli el egyes szám első személyben, ugyanúgy, ahogy a kertész egyes szám első személyű hőst jelenít meg. Tehát nagyon sok információ megjelenik. Más kérdés, hogy aztán Camus folytatja ezt a mondatot egy második mondattal, ugye úgy szól, vagy pedig, vagy talán tegnap, nem is tudom pontosan. Ez már is jellemzi a hőst, ebben a pillanatban érezzük azt, hogy hát olyan nagyon nagy kapcsolata az anyjával nem volt. Ezek mind szituációteremtések, és mind jellemzések. Vagyis, hogyha elkezdenek egy történetet, akkor próbáljanak meg egy ilyen szituációt megteremteni. Gondoljanak arra, egyszer volt, hol nem volt. Vagy a körúton volt egy telefonfülke. Elkezdek valamit mesélni. És a mesélésből a rögtön történik valami meg. Egy időt beteszünk, ugye egyszer ez a király, vagy adott esetben a őrkénynél, hogy egy napsütéses nyári délutánon. És akkor elindítjuk a történetünket. Írni nagyon sokféleképpen lehet. Amikor leülnek írni egy ilyen történetet, ugye az első feladatuk a mese lesz. Mesét fognak írni, ez lesz a házi feladat. Egy mesét is többféleképpen meg lehet írni. Tulajdonképpen ez a ballada a költészet hatalmáról is egy bizonyos értelemben mese. De hát lehet egyes szám első személyben írni. Mint egy közelhozva az olvasót és a szerzőt, a szereplőt az olvasóhoz. Ugye gyakorlatilag mi történik ebben az esetben? A szereplő egyes szám első személyben elmeséli, hogy ő vele mi történt, vagy adott esetben mi történik, hogyan épül föl az ő története. Azért mondom, hogy mi történt, vagy mi történik, mert ezzel is nagyon szépen lehet játszani. Múlt időt használunk, vagy jelen időt használunk. Ez sem mindegy. Használhatunk múlt időt, és mondhatjuk a cselekvésünket, te helyezhetjük múlt idejű cselekvésbe, és mondhatjuk azt, hogy mindez a múltban történt, de használhatunk jelen időt is. A másik lehetőség, hogy egyes szám harmadik személyben írják meg a történetüket. Ezt is múlt időbe is lehet, jelen időbe is lehet. Itt is többféle módon közelíthet a szerző a történethez. Mutatok erre egy példát. Hogyha megnézzük ezt a művet, a Ballada a költészet hatalmáról című munkát, esetleg otthon nézzék meg alaposabban, most nem olvassuk végig. Ugye jön a költő, mond négy sort. Oké. Attól kezdve a lényege az a történetnek, hogy a telefonfülke nem hajlandó kiszolgálni azokat, akik telefonálni akarnak. Oké. Hogyan közelít a szerző a történethez? Mikor a fülke elindul, azt írja, hogy a fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat, aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa, a fülke megállt és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Mi nálunk semmin sem csodálkoznak, legfőjebb azon, ami természetes, írja őrkény. Vagyis mi történik? Benne van, ő is ott van. Benne van a történetben. Ez egy lehetőség. De még inkább belemegy a történetbe őrkény adott esetben, mert azt írja, amikor ott történet folytatása képpen, hogy a fülke ugye tovább sétált, az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét. Tovább sétált, aztán visszafordult, végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. Ez a mondat mit üzen? Hogy ott volt az örkény, bámulta a fülkét, ahogy a másik fülkével kokettál. Rossz volt a közvilágítás, nem tudta, nem látta világosan, hogy mit is csinálnak ezek ott a bokrok között. Ugye? Csodálatos megoldás tulajdonképpen arra, hogy kvázi nagyon közel kerüljünk a szöveghez. Elképesztően ügyesen behoz minket. Igen, hát rossz a közvilágítás, nem látjuk, hogy mi újság van. Ugye? Tehát ilyen módon is, hogyha egyes szám harmadik személybe megy a történet, akkor is lehet közel kerülni. Lehet egészen más módon is természetesen, távolságtartóan is egyes szám harmadik személybe, de lehet így is. Egyébként van olyan lehetőség is, hogy született olyan mű, ami egyes szám második személyben íródott. Végig tegezve valakit. Ez Michel Butornak a híres műve, a Modification, La Modification, átalakulások című regénye, az magyarul is megjelent, Módosulások című regénye, magyarul is olvasható, egyes szám második személyben íródik. Tehát nagyon sokféle technika van az írásra. De egyelőre önök csak azzal foglalkozzanak, hogy amikor megírnak valamit, teremtsenek meg egy szituációt, és a szituációból bontsák ki a történetet nagyon gyorsan, úgy, hogy rövid idő után már elinduljon a történet, elinduljon a cselekvés. Megnézzük ezt az Aranyhal című kis mesét. Igazából bármilyen mesét megnéznénk, tehát a Hófehérke és a Héttörpét is megnézhetnénk, a struktúrája az gyakorlatilag ugyanez lenne. Ez egy rövid mese, megnézzük, hogy hogyan dolgozik ebben a mesében a Benedekelek gyűjtése, hogyan is működik ez az egész. Egyszer ez a király az operenciás tengeren túljárt háborúba, és amikor onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. Hely, mondta a király, ha ezt hazavihetném a leányomnak. Ugye rögtön megtudjuk, hogy még leánya is van. Nosza, egyszeriben hálót eresztenek a tengerbe, 10 is, 20 is, és kifogták az aranyhalacskát. Vagy örült, vagy nem a király, de a király kisasszonynak, mikor meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult szertelen örömében. Aranytába tette az aranyhalacskát, és nézte, amint úszkált, fickándozott a vízben, hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska, nőtt, s ekkorára növekedett, hogy nem fért el a tápon. Ugye mi történik? Váltunk a történetben. Először van egy szituációnk, van egy királyunk. A király egy alkalommal, tehát ezt rendszeresen nem gyakorolta, egy alkalommal, amikor az operenciás tengeren túli háborújából hazatért, akkor akart vinni a igen tisztelt kislányának ajándékot, és meglátott egy aranyhalacskát, és ezt a halászaival kifogadta, tehát beszerezte az ajándékot. Igen ám, oda is adta, de ezzel még nem áll meg a történet, hanem elindul egy cselekvés folyamat, mert egyszer csak, és megint ezt a szót használja ugye az elbeszélő, hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. Jó, akkor menjünk tovább. Hogyan alakul a történet? Ja, Istenem, nagyobb tál kéne, mondta a király kisasszony. Édesapám, van-e nagyobb aranytál? Van lelkem, leányom, száz is, de egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristályüveggel kirakhatom, ott lesz csak igazi jó helye. Még egy nap sem telt belé, nagy tavat ásatott a király, a trónak fenekét, oldalát kristályüveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Duna vize. Nagyon jó ötlet. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvás nem is volt a palotában maradása a király kisasszonynak. Minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, és nézte az aranyhalat. Na, telt múlt az idő, ugye megint váltunk. Szituáció, váltás. Újabb szituáció, újabb váltás. Hogyan váltjuk? Idő jelöléssel. Na, telt múlt az idő. Egyszer rettentő, megint az egyszer szó. Rettentő égi háború kerekedik, csurog az eső, mintha dézsával öntenék. Megárad a Duna, kicsap a szigetre, és úgy elsöpört mindent, de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Az ám elvitte az aranyhalat is. Hé, Istenem, Istenem, édes jó Istenem, ugye? Ezek a szituációk, ezek a váltások, miért fontosak ezek a váltások? Mert mindig újabb kis konfliktus keletkezik, ami viszi előre a cselekvést. Ugye nem egyszerűen csak az idővel játszik el a szerző, hanem igazából probléma, konfliktus keletkezik. Ugye mi a konfliktus? A konfliktus az leegyszerűsítve, valami kis olyan probléma, baj, az egyik ember ezt akarja, a másik ember ezt akarja, egyik karakter így gondolkozik, másik karakter így gondolkozik, közben a Jóisten beleszól egy kicsit, történik valami, ott a baj, ugye? Ott a konfliktus. Egy kicsit így is leegyszerűsíthetje. Az rám elvitte az aranyhalat is. Hely Istenem, Istenem, édes jó Istenem, búsult a király kisasszony. Éjjel-nappal hullott a könnye, mint az áporeső, hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset, ami csak volt kereke földön, azt mondta. Sírok, sírok, mindig sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül. Na, ugye probléma van. Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok. Búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza kihirdettette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, és elevenem Budára hozza, annyi aranyat áld, hogy a 77. unokája is 4 lovas hinton járhat. Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak elette nem halászott, különösen a Dunas Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy tiszamenti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, és aki igaz szeretettel volt ő hozzá. Meghiszem, hogy nem adták, nagyúri kisasszony volt az a leány, Tisza mentén a leggazdagabb földesúrnak a leánya. Ugye itt megint behoz nagyon ügyesen egy plusz konfliktus szituációt. Ugye van egy másik főhősünk, aki nyilván majd meg fogja oldani a problémát. Ennek a másik főhősünknek az a problémája, hogy ő hozzá nem adják oda a leányát. Tehát újabb és újabb konfliktus helyzeteket teremtünk. Noha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta. Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam. Nem való a szegény legénynek. Beszélhetett annak, akár a süketnek, nem hallotta, és minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony, ha üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt az. Nagyon jó. Hely, uram, teremtőm, volt öröm, de mekkora? Na, fiam, ne búsulj, mondotta az öreg. Kifogtam az aranyhalat, gyere, vigyük Budára. Mindjárt neki cihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették, s mikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdül belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a király kisasszony, s alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának, a király az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincses kamrából 6 szekér aranyat, mind a 6 elé 6 ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére a vén halász kunyhójához. De az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbágy sorból. Mindjárt más nevet is adott a falunak a király. Azt mondta, mától fogva a halász legyen a falu neve, de meg a tiéd is öreg. No, mikor ezt megtudta a földes úr, egy szó nem sok, annyit sem szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hivatott, csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 álló hétig nem szakadt a vége. Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, s a Tiszán leereszkedtek. Így volt, vége volt, mese volt. Na, tehát gyakorlatilag ugye van egy szituációnk az elején, van a szituációban egy szereplők, ő egyszer csak kitalál valamit, hogy kellene valamit csinálni, tehát elindul a cselekmény, megfogják az aranyhalat, az aranyhalat viszik a ajándékba ugye a leánynak, ezzel egy újabb szituáció keletkezik, utána ez tovább fejlődik egy újabb konfliktus helyzetté, mert nem elég neki az a tál, ahol van ez az aranyhal, beteszik egy nagyobb helyre, ugye muszáj kimozdítani onnan az aranyhalat, és közben van egy másik főszereplőnk, akinek meg más problémája van, és mert ott meg az a probléma, hogy nem elég gazdag, igen ám, de véletlen úgy hozza, hogy a lottóötöst megszerzi magának, és ezzel megoldódik a probléma. Ilyen egyszerű a dolog. Szituáció, időbeli váltás, konfliktus, másik szereplő problémája és konfliktusa, összehozzuk a történetet, és a végén ott a megoldás. Ez egy novella, ez egy cselekvés, ez egy mese. Igen ám, de rögtön azon is majd el kell gondolkoznunk, hogy ha mindezt színpadon szeretnénk megcsinálni, akkor mi lenne? Mi lenne ezzel a történettel? Hogyan lehetne ezt színpadra alkalmazni? Ugye a színpadi műnek, a dramaturgiai műnek, tehát a filmforgatókönyvnek, hangjátéknak, illetve a színházi műnek más a struktúrája. Ott nem tudunk ilyen meséket beletenni. Mit tudunk csinálni ebben az esetben? Miben hasonlít a film, a színház és a hangjáték? Hát egy dologban mind a három hasonlít, hogy dialógus van. Tehát ott csak párbeszéd van. Most a hangjátékot tegyük félre egy kicsit. Színpad és a film még miben hasonlít a dialóguson kívül? Nagyon egyszerű, látunk valamit, mozgás van, látjuk a szereplőket. Viszont abban vagyunk rosszabb helyzetben, hogy nem tudjuk, hogy mit gondol a szereplő. Azt nem tudjuk. Ha csak nem, de hát ebben most nem menjünk bele, ha csak nem teszünk bele valami kis belső monológot, van ilyen film, ahova beletesznek, hogy közben a szereplő, miközben cselekszik, a közben ő gondol valamit, és ez hangosan megszólal a filmen. Ilyesmi is van. Létezhet, megoldható. De alap esetben dialógus és mozgás. Tehát gyakorlatilag a film is, a színház is semmi más, mint történet dialógusokban és képekben elmesélve. Ez a definíciója tulajdonképpen. A hangjátékot ezt úgy oldják meg, hogy ott a hangok, mint párbeszéd, ugye a hang megjelenik, és mellette a különböző zajok, esetleg vagy adott esetben, esetleg egy narratíva megszólalhat, de jó esetben erre nincs szükség. De vegyük akkor a filmet és a színházat. Itt van egy ilyen mesénk. Nagyon egyszerű mese. Van egy király Budán. Ugye? Mit csinál a király? Megy az operenciás tengeren túlra háborúzni. Miközben háborúzik, mindjárt az esze, ajándékot kell vigyen a lányának. Meglát a tengerben egy aranyhalat. Ugye, elviszi. Hogyan lehet ebből színpadi művet csinálni? Bejön a király, belép, ott van egy nagy ibrik, ott a lánya, és mit történik? Elmondja, kislánya, most jövök a háborúból. Operenciás tengeren is túlról, és hoztam neked egy aranyhalat. Ugye, rögtön másképpen kell megközelíteni a dolgot. Nem tudunk ilyen sok mindenfélét belerakni. Rögtön szituációt kell teremtenünk a színpadon. Belép a Hegedűs D. Géza király, belép a Vígszínház színpadára, azt mondja Eszeny Jenikőnek, már inkább az nem a lánya, de mindegy, hogy lányom, hoztam neked egy aranyhalat. Jaj, de boldog vagyok, édesapám. Ugye? Vagyis mit kell csinálni? Párbeszédet kell írni. Tehát hiába írnak meg egy novellát, egészen más. Párbeszédben kell elmondani a dolgot. Viszont a színpadi mű esetében, és akkor dramaturgiával, hogyha foglalkozunk, erre is gondolni kell, itt vannak a helyszínek. Milyen helyszínünk van? Van egyrészt a királyi palota, ahol odaadja az ajándékot. Utána van a Margit-sziget, de ráadásul még van egy olyan helyszínünk is, ahol ez a másik fickó ez él, és feleségül akarja venni a földesúr lányát, mert hát az egy másik probléma, másik konfliktus helyzet, és a végén meg össze kell, hogy jöjjenek. Tulajdonképpen nehéz ügy. Ugye a színpadi művek nem szeretik, nem igazán szeretjük azt, hogyha nagyon sokféle helyszín. Megoldható, tehát teljes mértékben megoldható, de ki kell találni látvány szintjén, hogy ez hogy működik. Valójában két történet van jelen ebben az egy kis mesében. Ott van a király és az aranyhal, és mellette pedig ott van az a történet, ennek a szegény halászlegénynek a története, aki szerelmes a földesúr lányába. Az meg hallani, majd az apuka hallani sem akar, ugye, a szegény halászlegényről. Tehát ezt a kettőt valahogy össze kell hozni. Osztott színpaddal megoldható a dolog, abszolút megoldható. Sokszor nem igazán színpadbarát, de ez a dolog, mert általában ugye a klasszikus színház azt szereti, hogyha egy történet, egy napon, egy helyszínen, stb. De megoldható a dolog, osztott színpaddal kétségtelen. Igen?
De úgy is meg lehetne oldani, hogy a színpad elején, a szélén üldögél a halászlegény, lógatja a lábát, és magában mutogja, hogy hát én milyen szerencsétlen vagyok, és elmondja az ő történetét. Közben ott a háttér ott van, ami eddig volt, és akkor a néző mindjárt tudomást szerez erről az új helyzet, hogy ő miért nem megy el, hogy halat fogni. Hát sincs neki, túlsulni kell, de rendeletesen. Aztán jön az apja, aki hozza a halat, és utána ott a...
De előtte még meg kell oldanunk, hogy a király hozzon egy halat a lányának.
Az meg volt, tehát...
Az már meg volt. Jó, világos, teljesen rendben van.
Jó.
Teljesen tökéletesen. Tehát ez lehetséges egy megoldásnak, ez is lehetséges. Következő módon építsék föl a színpadi művet. Mindig jelen időt használunk. Bemutatjuk a helyzetet, és jelen időt használunk. Sosem múlt időt. Nem mesélünk, csak leírjuk, hogy mit látunk. Ugye három rövid, mindenki ismeri. Prozorovék házában, szalon oszlopokkal, az oszlopok között az ebédlő. Látszik, dél van ki, napos, derűs idő, az ebédlőben villás reggelihez kerítenek. Olga a Leány gimnázium tanárnőinek kék egyenruhájában egész idő alatt dolgozatfüzeteket javít, közben feláll, jár. Más a fekete ruhában ülő kalapja, a térdén könyvet olvas, írni a fehér ruhában, elgondolkodva áll. Amit látunk, azt. Tehát amikor megcsinálják a mesét, akkor leírják, hogy mit látunk a színpadon. Utána, tehát az egyik része mindig a szövegkönyvnek tölt betűvel mondjuk az, hogy mit látunk. És jelen időben, szigorúan jelen időben. Miért jelen időben?
Most látjuk jelenben.
Mert most látjuk, pontosan. A színpadi mű, a filmes mű mindig olyan, hogy az jelen időben történik, ott előttünk történik. A színpadi néző az tulajdonképpen egy kukkoló, aki benéz az ablakon. Nézi az életét másoknak, ugye? Tehát mennek az utcán, benéznek az ablakon, látják, hogy éppen ütik egymást, mondjuk, vagy ebédhez terítenek, stb. Az a annyiban jobb, hogy nyitva van az ablak, vagyis hallják, hogy mit beszélnek. Oké? És utána szépen kiírják a karakter nevét, és hogy mit mond. Mindig a párbeszédben meséljük el a dolgokat. A király megjelenik, és azt fogja mondani, kislányom, hoztam egy aranyat. Jó? Tehát erre gondoljanak mindig. Ezzel majd, hogy nem mindent tudnak. Annyit érdemes tudni, hogy a klasszikus jelenetépítkezés az azt mondja, hogy mindig egy másik jelenet kezdődik, hogyha új szereplő jelenik meg a színen. Ha megnézzünk 20. századi darabokat, a jeleneteket nem mindig úgy bontják meg, hogy az új szereplő megjelenése. Kicsit ez is pongyola módon vagy slendrián módon van kezelve, de az eredeti megoldást mondjuk át lehet venni Bómásétól, én ezt nagyon tudom ajánlani. Semmi sincs, általában elmondható, hogy semmi sincs törvénybe iktatva, bármit lehet csinálni az irodalomban, bármit. Bármit, ami keresztül megy. Tehát gyakorlatilag nem mondhatjuk azt, és ezzel lehet zárni, hogyha önök mondjuk szépen írni akarnak megtanulni, most nem a kézírást, a kaligráfiát értem, hanem most kvázi szép szavakkal, akkor ne akarjanak foglalkozni írással. A szép irodalom az nem jelenti azt, hogy szépen fogalmazunk meg valamit. Írni mindenki tud, jó, többé-kevésbé. Nem elsősorban arról szól a történet, hogy akkor most szépen megírunk valamit. Arról szól a történet, hogy valamilyen módon megírunk valamit, és valamilyen módon ezt az írásművet érdekessé tesszük. Hogy mitől lesz érdekes, az egy másik kérdés. Tehát nem elég megírni valamit, az még nem jelenti azt, hogy az önök munkája bárkinek a számára érdekes lesz. Az még semmi nem a garancia. Valamitől annak a munkának valamiért érdekesnek, izgalmasnak kell lennie. Ez a rejtély, hogy mitől lesz egy munka érdekes és izgalmas. Nem attól, hogy szépen van megírva. És akkor köszönöm a jelenlétet.
Elhangzott Petőc András, Szépírói műhely, próza és dramaturgia. Bevezető előadás. A felvétel a Kodolányi János Egyetemen készült 2019-ben.